Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet szombatnapi Isten tiszteletünk alkalmából. Nyissuk meg a Bibliánkat Pál apostol Timóteushoz írt második leveléből, a második fejezet 13. versét olvasom. Tehát Timóteushoz írt második levél, második fejezet 13. vers. Ha mi hitetlenkedünk is, ő hű marad. Ő magát meg nem tagadhatja. Amikor gondolkoztam azon, hogy mit is jelent az a fogalom, hogy hűség, akkor természetszerűleg az embernek eszébe jut egy másik központi fogalom a Bibliában, nevezetesen az álhatatosság, a kitartás, hiszen azt gondolom, hogy teljesen világos az, hogy hűnek lenni valamihez 2 percig, vagy 2 óráig, vagy egy napig, azt nem gondolom, hogy hűségnek tekintenénk. A hűség fogalmában már önmagában is benne van bizonyos dolgokhoz való álhatatos, kitartó ragaszkodás. De hogy ez a fogalom valójában ennél mélyebb és több dolgot is magában foglal, ezért én is úgy döntöttem, hogy megkeresek néhány szó meghatározást, és hát azokból egy ilyen rövid, tömör meghatározást gyűjtöttem össze, hogy mit is jelent a hűség szó. Ezt a pár mondatot elolvasnám. A hűség egy személy, elv, cél vagy közösség melletti felelősségteljes kitartó ragaszkodás, amely az adott szó, eskü vagy párkapcsolati bizalom álhatatos megtartását jelenti. Elkölcsi erény, amely megbízhatósággal, őszintességgel és lojalitással párosul, gyakran önfeláldozással jár. Tehát látjuk, hogy elég, itt még lehetne folytatni a meghatározást tovább, de most ennyi bőven elég lesz nekünk. Láthatjuk, hogy elég összetett kifejezésről van szó, sok mindent magába foglal. Szerintem mindannyiunk számára ismerős lesz az a görög szó, amely itt az igében, a hűség helyén az újszövetségi görögben áll, ez a pisztis szó. Ugye gondolom többünknek eszébe jut, hogy mi ennek a jelentése. Ugye a hit, ezek szerint jelent hűséget is, de ilyen jelentései vannak még, hogy őszintesség, becsületesség, megbízhatóság, sőt, van olyan hely a Bibliában, az igaz beszéd helyén is ez szerepel, de jelent engedelmességet is. Tehát látjuk, hogy milyen összetett, sokrétegű kifejezésről van szó, és a mai alkalommal ezen alapigény kapcsán nézzük meg azt, hogy amit felolvastam az előbb, hogy mit értünk hűség alatt. Ugye egy személyhez, elfhez, célhoz vagy közösséghez való álhatatos, kitartó ragaszkodás, felelősségteljes viszonyulás, hogy nézzük meg, hogy ez vajon az Isten hűségére mindig az-e. Tehát nézzük meg, hogy az Isten hűsége az tényleg olyan-e, akár a Biblia alapján, akár személyes tapasztalataink alapján, de most majd nyilvánvalóan az ige alapján fogjuk megnézni, amely betölti ezt a fogalmat, amit olvastunk az előbb. Nézzük meg, hogy az Isten tényleg kitartóan ragaszkodik-e, álhatatosan ragaszkodik-e egy személyhez. Most a legegyszerűbb akár a mai alapigénkre gondolni, ahol is azt olvassuk, hogyha mi hitetlenkedünk is, ő hű marad. Tehát ugye gondoljuk meg akár a személyes életünkben, hogy előfordult-e az, hogy hitetlenkedtünk, vagy ugye ezt akkor lehetne úgy is olvasni, hogyha mi hűtlenkedünk is, ő hű marad. Tehát előfordult-e az életünkben ilyen, hogy miért elkövettünk az Istennel szemben. Azt hiszem elég sokszor, hiszen ugye nagyon sokszor van az, hogy a bizalmunk esetleg ingadozik, vagy netalántán megrendül, remélem, hogy végletesen el nem tűnik, de hát ugye az Isten fia maga is imádkozott, és nem csak Péter apostolért, másokért is, hogy az ő bizodalmuk, a hitük el ne fogyatkozzon, És azt látjuk az alapigényből, hogyha mi így viszonyulunk az Istenhez, hogy hitetlenkedünk, hűtlenkedünk, ő akkor is hű marad. Tehát álhatatosan kitart mellettünk. Mi lehet a hűségnek a határa? Mi lehet az a határ, amikor Isten hűsége már okafogyottá válik? Most egy ember életére gondolunk. Mi lehet az a határ, amikor az Isten hűsége már nem tudja azt a célt munkálni, amit minden embernél szeretne? Igen, hogyha ugye mi nem csak hitetlenkedünk, vagy hűtlenkedünk, hanem adott esetben, amikor véglegesen megtagadjuk őt. A 12. versben ez szerepel többek között, de most olvasom az egész verset. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Volt olyan, aki megtagadta Krisztust? Szerintem mindenki tudja a választ. Ugye? Többször is. Bár ő maga úgy gondolta, hogy ő akár a börtönbe és a halálba is vele menne az Urával, és abban a helyzetben, amelyben volt, nem is volt egy életveszélyes helyzet, ugye? És mégis megtagadta az Urát, ugye többször is. Ugye Péter apostol. De azt látjuk, hogy Péternél ez az elfordulás az Istentől, ez nem volt végleges. Tehát, ha úgy tetszik, akkor a igénkre visszatérve, Péternél ez egyfajta hitetlenkedés, hűtlenkedés volt, amire többször figyelmeztette Krisztus Pétert, de Péter nem akarta ezeket a figyelmeztetéseket meghallani, illetve saját magára venni. Ennek ugye a következménye az lett, hogy be is következett ez az eset. De azt látjuk, amikor Jézust elvezetik, akkor keresi Péternek a tekintetét, és Péter is az övét. És mit látott ebben meg Péter? Ebben a tekintetben. Szeretetet, szánakozást, biztatást, de semmiképpen sem károsztatást. Tehát valóban az Isten ugye megmutatta Péter esetében is, és számtalanszor a mi életünkben is, hogy ő hűségesen kitart mellettünk, mindaddig, amíg ennek a kitartásnak van értelme. Ugye a szeretet himnuszában olvassuk azt, hogy a szeretetről mit mond az ige? Hogy a szeretet soha el nem fogy. Ugye soha el nem fogy. Mi az, ami ennek az egyik legnyilvánvalóbb bizonyítéka a Bibliában? Hát a hűség is, igen, de melyik személlyel kapcsolatban látjuk ezt legnyilvánvalóbban, akiért az isteni szeretet ugyan már nem tudta azt megtenni, amit szeretett volna, ami az eredeti célja volt vele is, de az isteni szeretet mégsem fogyott el. Hát sok példát lehetne mondani, de talán legnyilvánvalóbb példa Júdásnak az esete. Ugye amikor Júdás már megkeményedve lelkében sajnos teljes sötétség vonult, és hozta a papi fejedelmeket, hozta a csőcseléket Krisztusnak az elfogására, akkor hogy szólította őt meg Krisztus? Barátom. Ugye egy barátom, csókkal árulod el az Istennek fiát, az embernek fiát. Ugye ebben van bármiféle olyan dolog, ami a szeretettel ellentétes lenne? Ugye tanítványnak már nem nevezhette, mert nem volt már tanítvány ekkor, de az isteni szánakozó szeretet itt is megnyilvánult, noha nem tehetett érte már sokat. Ugye miért is tértem most rá erre? Mert ugye azt mondta a meghatározásunk, hogy egy elfhez is mindvégig hű az Isten. És mi az az életelv, ami az egész világmintenséget kormányozza, amely életelvvel szemben itt a Földön is történt egy lázadás, de nem csak a Földön. Ugye a szeretetnek az életelve. Itt éppen volt erről szó már a szombatiskolában is, hogy a szeretetet mi nagyon gyakran kapcsoljuk érzelmi megnyilvánulásokhoz, de sokszor nincs érzelmi megnyilvánulás. Például azt elég nehéz elképzelni, hogy amikor a Biblia azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket, hogy ott, ott attól várnám én a szeretetet, hogy valami pozitív érzelmi indítatásom lenne. Ott egy értelmi indítatás van, és az az értelmi indítatás is van, hogy Isten valóban így viszonyult hozzánk is, hiszen amikor mi még ugye az ő ellenségei voltunk, már akkor is, ugye akkor is keresett minket, már akkor is megszólítani akart minket. Tehát a szeretet az az életelv, ami az összes teremtett világot kormányozza. Sajnos ott, ahol a bűn bejött, ott ez az életelv, ez ugye olyan értelemben sérül, hogy megjelenik ezzel párhuzamosan egy másik elv is, és tulajdonképpen a nagy küzdelem is e körül folyik, hogy most mi az az elv, ami alapján a világ mindenséget kormányozni lehet. János apostol első levelében a következőket olvassuk, tehát János apostol első levele 4. fejezetének, olvasom a 8. versétől néhány versig az igét. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinket. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Tehát itt erről az életelvről és ezzel kapcsolatban Isten jelleméről gyakorlatilag azt mondja az írás, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy Istennek egy jellem tulajdonsága a szeretet, hanem hogy Isten maga a szeretet. Ez ugye azt is jelenti, hogy ezen a földön semmiféle szeretet nem lenne, sőt a világegyetemben sem, hogyha nem lenne Isten. Ugye ez most meglehetősen emberi szólás, hiszen mindent az Isten teremtett, de az Isten szeretete tükröződik vissza valamennyire, ugye az Isten tanítványaiban is, és más lényekben is, akik soha nem fordultak szembe az Isten törvényével, mert nem engedtek Sátán kísértésének. És ténylegesen azt látjuk, hogy ez az ige szakasz egy erős vigasztalást is tartalmaz, és egy nagyon elgondolkodtató dolgot is, amikor mindent az ember mondjuk, hát előfordulhat ilyen, akkor is, hogyha éppen nem csüggett el, lehetnek olyan körülmények, amikor az ember sok mindent sötéten lát. De egy dolog, az megcáfolhatatlan tény marad, hogy az Isten elküldte az ő fiát minden emberért, azért, hogy élhessen, hogy lehessen örök élete, engesztelő áldozatul, ami bűneink végett. Ugye ez cáfolhatatlan tény marad, akármilyen körülmények közé is kerül az ember. Erre szoktam matek tanárként azt mondani, hogy tények makas dolgok. Tehát ugye a tényekkel nem érdemes vitatkozni. Természetesen lehetséges az, hogy a tényekről nem veszünk tudomást, de az általában soha nem szül jó eredményt. Tehát azt mondja a Biblia, hogy az Isten szeretete az azért is megkérdőjelezhetetlen minden ember iránt, személy szerint irántam is, irántatok is, mert valóban az Isten a lehető legtöbbet adta, amit megtehetett, amit adhatott egy tőle elfordult világért. És ezzel kapcsolatban jelenti ki az apostol azt is, hogy nem abban van a szeretet, nem azt mondja az apostol, hogy nem, az nem szeretet, hogy mi szeretjük az Istent. De azt mondja, hogy nem abból indult ki, nem ez az elsődleges dolog, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket. És ez a szeretet az, amelyet valamilyen mértékben, ha követjük őt, akkor visszatükrözünk. Remélhetőleg egyre inkább. És ez azért központi fogalma a Bibliának, mert mit mond a Biblia, mit mond maga Krisztus, hogy miről fogják megismerni azt, hogy mi az ő tanítványai vagyunk. Hogy egymást szeretni fogjuk, hiszen erről szólt itt a 11. vers is, hogy nekünk is szeretnünk kell egymást. Ez a kell, ez nem egy kötelezettség, hanem egy meggyőződésen alapul önkéntes vállalás, amit amit minden ember vállal azért, mert szembes, ha az ember szembesült azzal, hogy mennyire szereti őt az Isten, akkor tud kegyelmet és akar kegyelmet kérni az Istentől ahhoz, hogy ne csak a tökéletest tudja viszont szeretni, bár sokszor a tökéletesre is ugye meg tudunk haragudni. Volt ilyen ember a Bibliában, aki ki is mondta Isten kérdésére, hogy méltán haragszom?
Jónás,
ugye? Igen. Hogy méltán haragszol-e? És mi volt Jónás válasza?
Igen.
Méltán, mint halálig. Tehát ugye van úgy az emberrel, hogy még a tökéletest sem, még a tökéletesre is meg tud haragudni, meg tud neheztelni valamilyen módon, de hát akkor nyilván, ha ez már oldódik az emberben, és a tökéletest viszont tudja szeretni, akkor lesz arra indítatás, hogy azt, aki nem tökéletes, azt is tudja szeretni. És itt egy nagyon jó dolgot hallottunk a szombatiskán ezzel kapcsolatban, hogy hát neveljük magunkat arra, hogy vegyük észre a pozitív tulajdonságait. És most nem csak a házastársra gondolok, hanem a testvéreinkre is, az ismerőseinkre is, rokonainkra is. Mert ugye az ember a bűneset óta sajnos arra van beállva, hogy a negatív tulajdonságokat azokra jó szeme van, azt észreveszi. Tehát ez az életelv, amihez Isten minden körülmények között ragaszkodik, a szeretet életelve, és a nagy küzdelem is e körül folyik, hiszen a nagy küzdelemben azt kell megmutatni, hogy valóban van önzetlen szeretet, és ez az önzetlen szeretet az, ami tudja ezt a világéletemet úgy kormányozni, hogy minden embernek és minden teremtett lénynek teljesülnek a szükségletei. És Sátán alapvetően ennek a létezését kérdőjelezi meg. Jóbot milyen indokkal kérte ki Sátán az Istentől? Igen, tehát azért szeret, mert körülveszed mindenét, amilyen van. Ugye? De ahogy fogalmaztad, nagyon jó, mert hogy haszna van belőle. Tehát mintha azt mondta volna Sátán az Istennek, hogy nincs olyan, hogy önzetlen szeretet. Csak érdek van. Csak addig és akkor szeretem, vagy szeret téged jobb, mondhatta volna Sátán, amíg neki ebből haszna van, sőt. Csak azért szeret, mert haszna van belőle. És az Isten erre nem tudott máshogy válaszolni, mint úgy, hogy megengedte, hogy ő visszavonta ezt a védelmet, és hogy meglássa az egész világegyetem, hogy vajon tényleg van önzetlen szeretet? Meglássák a föld lakói is, hogy van önzetlen szeretet? Hogy vajon jobb? Szembefordul-e Istennel pusztán azért, pusztán azért, mert ugye most már az Isten nem őrzi meg mindenét, amilyen van. És azt láttuk, hogy Jobb nem tagadta meg Istent. Sőt, a második kikéretésnél sem, amikor pedig már az egészsége is odaveszett. Tehát a Biblia mindvégig, és az Isten mindvégig azt vallja, hogy igen, lehetséges önzetlenül szeretni, létezik ilyen, mert az Isten maga önzetlenül szeret, és ez a szeretet vissza tud tükröződni az ő követőiben. A fogalmunknál a harmadik kulcsmomentum az volt, hogy a hűség az jelenthet egy célhoz való álhatatos ragaszkodást is. Most mondhatnánk, ugye, hogy mi a célja az Istennek a bűnbe esett földön, a bűnbe esett emberrel? Milyen célja van az Istennek, amihez álhatatosan ragaszkodik, így van a megváltásnak a célja, amit örök időknek előtte lefektetett az Isten, ugye megállapodott Krisztussal ebben, és ez a megváltás ugye azt a célt tűzi ki, hogy újra közvetlen kapcsolat lehessen az Isten és az ember között, és mi az, ami ezt a közvetlen kapcsolatot megbontotta? Ugye a bűn, az önzés bejövetele erre a földre, tehát ez egyúttal azt is jelenti, hogy ez csak úgy jöhet újra létre, hogyha a bűn az megszüntetésre kerül, a bűn fölötti győztesek újra Istennel szemtől szembe való kapcsolatba kerülhetnek. De most tágítsuk egy kicsit a látókörünket. Egyáltalán mi lehetett a célja az Istennek, most nem csak a Földön, hanem más teremtett világokban értelmes lények teremtésével? Tehát mit értek értelmes lény alatt? Most azt, aki fel tudja fogni, értékelni tudja, meg tudja érteni az Isten lényét, ezt értem értelmes lény alatt. Tehát, mint például az ember is, de más teremtett világok lakóival is. Mi volt az Istennek a célja a teremtéssel? Lehet több dolgot is mondani, amire gondolunk. Mi lehetett? Mire gondoltok?
Kiterjessze a szeretetre,
másokat. Uh-huh. Igen. Azt hittem, hogy elsőre azt mondjátok, hogy megossza az élet örömét másokkal, így van. Tehát ugye, illetve az, hogy kiterjessze másokra is ezt a szeretet életelvének működését, az gyakorlatilag mit jelent? Amikor az Isten megteremt valakit, aki értékelni tudja az Istent, meg tudja valamilyen szinten, úgy tudja megismerni, hogy legalább az Isten kinyilatkoztatja magát neki, itt a Földön, másút ugye a közvetlen kapcsolat révén meg tudja ismerni az Istent, akkor amikor születik az ember, vagy akár egy másik világon valakit létrehoz az Isten, vagy ott is mondjuk születik valaki, akkor milyen neki a jelleme? Amikor mi születtünk nekünk, milyen volt a jellemünk? Tessék? A jellemünk? Milyen a jelleme annak, aki éppen most született? Nincs. Mert ugye olyan, mint egy fehér lap, most lehet, hogy van nálam ilyen, a hátoldalára nem írtam, de nem írtam, jó. De körülbelül ilyen. Aztán a saját cselekedetei, gondolatai, szavai, amik jellemző cselekedetként, gondolatként működnek az életükbe, az embereknek, az adott embernek, az fogja formálni leginkább az ő jellemét. Nagyon erős befolyással lesznek a szokásos cselekedetei, a szokásos megnyilatkozásai, a szokásos gondolatai. Tehát az Istennek mondhatnánk, hogy az is volt célja értelmes lények teremtésével, hogy azok a lények jellemükben kihez váljanak hasonlatossá. Ő hozzá. Tehát ezt a munkát akasztotta meg a Földön a bűn. De az Isten mindvégig kitartóan és álhatatosan ragaszkodik, most szűkítsük le újra a látókört, ugye egy picit, de csak egy picit időlegesen, a Földön a megváltás tervéhez. Mert tudnék, a megváltás tervének véghez vitele közben is alakul már az, aki Krisztussal jár, Krisztusi jellemére? Igen. És amikor megtörténik a bűn legyőzése is, és azok, akik ragaszkodtak a bűnhöz, és azonosultak az önzéssel, azoktól az élet joga megvonatik, és már ugye a Biblia alapján semmiféle lázadás utána végtelen korszakokon át nem lesz, ugye nem lesz kétszer veszedelem. Ezekben a végtelen korszakokban lesz jelenfejlődés? Mit gondoltok? Uh-huh. Hát most, ha valakinek, ugye, mint Istennek a bölcsessége végtelen, az effektíve ki van jelentve az írásban, akkor ugye az ő jellemének magaslatait elérni is, hát elérni, megközelíteni lehet végtelen idők alatt is. Kicsit segíti az embert a matematikai végtelennek a fogalma, ugye? Amit bármilyen nagyon nagy véges érték csak megközelíteni képes. Tehát valójában az örök életben is lesz jelenfejlődés, ott is alakulunk. Milyen értelemben nem lesz jelenfejlődés? A jellemünkből minek kell eltűnnie? Különben nem kerülünk oda. Az önzésnek. Ugye? Tehát ennek, annak el kell tűnnie, tehát az nem történhet meg egyikünkkel se, hogy ha tudom valamiről, hogy helytelen, én abban benne maradok, és úgy kerülök az örök életbe. Tehát ezekkel a dolgokkal nekünk nem szabad megalkudni, ugyan emberileg nem győzhetek, az teljesen lehetetlen nekem, ennek ellenére megpróbáljuk, tehát nem gondolom én azt, hogy csak Krisztus tanítványai közül volt néhány, aki esetleg megpróbált, hanem mi magunk is. De hát azért idővel azért szembesülünk azzal, hogy a szabályszerű küzdelem, ahogy, amivel győzni lehet. Ugye és a cél itt a Földön is ugyanaz maradt a megváltás terve után, hogy a bűnföld győztes emberek az örök életen keresztül Isten jelleméhez egyre közelebb és közelebb kerüljenek. Ugye, hogy mennyire nagy volt itt a kísértés azt illetően, hogy Krisztus adja fel ezt a célt, hogy ezt a célt ugye nem lehet elérni, mondta Sátán, add fel, hiszen ez egy teljesen reménytelen dolog. Ugye a Getsemánéban mi volt a legnagyobb kísértés Krisztus számára? Mondott neki valami ilyesmit esetleg a kísértő, vagy mondhatott neki, hogy hát érdemes vállalni ezt a nagy áldozatot, hiszen ott van az ószövetségi választott néped, 1500 évig küzdöttél, mindent tökéletesen cselekedt, tehát Sátán nyilván nem fog ilyet kijelenteni, de megtettél mindent a népedért, és lásd, hova jutottak. Ugye? Vagy a szűk tanítványi körért. Érdemes neked küzdeni? Hiszen a tanítványod egyik legkiválóbbja elárult, az egyik legbuzgóbb tanítványod megtagadott, és különben meg az összes többi szétfutott. Így van, hogy a proféciákban ez meg volt jelentve. Érdemes küzdeni ezekért az emberekért? Vagy itt felvetődött ugye a szombatiskolán is, hogy mennyire vagyunk mi szerethetőek. Mondjuk egy szeretett tanítvány, ugye János apostol. Annak a természetéről elég sokat mond már csak az a kifejezés is, hogy őt és Jakabot a mennydörgés fiainak nevezték. Ugye ez azért nem egy szelíd természetre utal finoman szólva, és még másról nem is beszéltünk. Hát ha valaki elolvassa mondjuk az apostolok történetében Ellen White-tól azt, hogy de nem csak tőle lehet ezt elolvasni, hogy milyen volt János apostolnak a természete, akkor ugye visszahőköl, hogy hát ugye nem ezt látja János apostol leveleiben, és nem ezt látja János evangéliumában. Tehát, hogy innen indult. Ugye, de hát nem kell azt elolvasni, nem elolvashatjuk csak az igei leírásokat Jánosról, hogy hogyan reagált bizonyos helyzetekbe, az megmutatja őt, hogy volt miből gyógyulnia. De most nézzük ezt a talán legnagyobb küzdelmet, itt úgy szokott működni, itt nem működik az új lenyomat olvasó, mert ilyenkor megmakacsolja magát. Letesztel, hogy hátra tudom még a kódot. A Getsemáni című fejezetből felolvasnék egy másfél bekezdést, hogy érzékeljük azt, hogy milyen küzdelemmel járt kitartani emellett a cél mellett Jézusnak. Jézus ismét elfordult tanítványaitól, és visszatért magányos menedék helyére. A nagy sötétség borzalmától esett arcra borulva a földre. Isten fiának emberi természete remegett a szörnyű megpróbáltatás órájában. Most nem imádkozott tanítványaiért, hogy hitük ne legyen ingadozó, hanem csak saját megkísértett és szenvedő lelkéért könyörgött. Elérkezett a rettenetes pillanat, az a pillanat, amelynek el kellett dönteni a világ sorsát. Az emberiség sorsa még függőben volt. Krisztus még most is megtagadhatta volna a bűnös emberi nemzetséget meghatározott és elrendelt pohár kihívását. Még nem volt túl késő. Jézus még letörölhette volna orcájáról a véres verejtékcseppeket, és hagyhatta volna, hogy az emberek vesszenek el bűneikben. Azt mondhatta volna. A bűnös hadd kapja meg bűnéért büntetését, én pedig visszamegyek az én atyámhoz. Vajon Isten fia ki issza a megaláztatás és a haláltus a keserű poharát? Vajon az ártatlan elszenvedi a bűn átkának a következményét, hogy megmentse a bűnöst? A szavak remegve hagyták el Jézus halvány ajkait. Atyám, ha el nem múlhatik tőlem e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. Jézus háromszor mondta el ezt az imádságot. Emberi lénye háromszor riadt vissza attól az utolsó minden ténykedését megkoronázó áldozattól. Lélekben most az emberi nemzetség egész története még egyszer elvonul a világ megváltójának szeme előtt. Látja, hogy a törvény megszegőinek el kell veszniük, ha magukra hagyja őket. Látja az emberek tehetetlenségét. Látja a bűn hatalmát. Az elkárhozott milliók jajkiáltásai és panaszkodásai a szíve mélyéig hatolnak. Látja a világ fenyegető végzetét, és meghozza döntését. Megmenti az embereket a kárhozattól. Bármibe kerül is ez neki. Én nem tudom, lehet, hogy rosszul számoltam, de ebben a másfél bekezdésben a hűség szó nem szerepelt egyszer sem. Igaz? És mégis az egész arról szól. Hogy ő mennyire álhatatosan ragaszkodott ennek a célnak a véghez viteléig. Az utolsó pillanatig véghez vitte, utolsó mozzanatig betöltötte azt, amiben megállapodtak az atyával. Na hát ugye ez is a hűség egyik jellemzője, valamilyen célhoz, nemes célhoz való álhatatos ragaszkodás. Mert természetesen lehet nemtelen célokhoz is ragaszkodni, de ebben én most nem mennék bele ebbe az útba. Tehát van erre is, történelemben rengeteg példa van erre. Amikor emberek, embercsoportok nemtelen célokhoz ragaszkodnak. És a fogalomban olvastunk még egy dolgot, hogy egy közösség melletti állhatatos kitartást is jelenti a hűség. Egy közösség. A tanítványi közösség, ugye itt szó esett róla, hogy mennyire volt könnyű Jézusnak szeretni szombatiskolán az ő tanítványait. Ugye erről nagyon sokat lehetne beszélni, én most csak a végeredményről szólnék. János evangélium a 13. fejezet első versének vége. Tehát János 13.1-nek a vége összegzi ezt a végső megfogalmazást, hogy mivel, hogy szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket. Tehát mindvégig szerette őket. Ebben is benne van az álhatatos, kitartó hűség egy szűk tanítványi közösségért, de ez igaz a tágabb tanítványi közösségre, sőt igaz minden emberre. De hát ugye Krisztus áldozata mindenkinek a megváltásához tökéletesen elegendő, sőt bőséges. Egyedül az egyes emberen múlik az, hogy elfogadja ezt, és hogyha az Isten már megtérése tudta vezetni, akkor hajlandó-e végigmenni azon az úton az Isten vezetése mellett, amely a megszentelődésnek és az örök életnek az útja lesz. De hogy egy közösséghez is hű az Isten, akkor most ugorjunk egy nagyjából 2000 évet, tehát azért nem egészen 2000 évet, annál kevesebbet, és érkezzünk meg a jelenkorba. Ugye a mi közösségünk a Jelenések könyvében lévő 7 levél alapján melyik közösség? Ugye a laodicei közösség, igaz? Azt mondtuk, hogy Krisztusnak a szűk tanítványi köréhez tartozó tanítványokat nehéz volt, nem volt könnyű szeretni. Tehát azért nyilvánvalóan minket sem túl könnyű. Mit mond a laodicei gyülekezetről az Istennek az igéje? Hogy milyen a gyülekezetnek az állapota. Egyáltalán, hogyha orvoshoz megyek, mit várok el egy orvostól? Nekem vannak tüneteim, én nem értek hozzá, hogy mi ez. Elmegyek az orvoshoz, először mit várnék, hogy mit mond az orvos? Először mond egy diagnózist, így van? Ugye itt is ez történik, ugye a bemutatkozás után olvasunk egy diagnózist, hogy tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem forró, vagy ha hideg volnál, vagy forró. És mivel langy meleg vagy, sem hideg, sem forró, ki foglak vetni téged az én számból. Tehát először olvasunk egy diagnózist, és a diagnózis alapján vajon mi szerethetők vagyunk? A diagnózis alapján úgy tűnik, hogy nem, mert ha még azt mondaná, hogy jaj, de jó, hát itt a követőim nagy része forró. És az annyira jó, mert ezt akarom elérni. És annyira szerethetők vagytok ezért. De ugye elmegyek egy orvoshoz, a diagnózison túl mit várok? Hát valami gyógyítást is, tanácsokat is, gyógyítást is, valamilyen útmutatást, hogy hogyan gyógyulhatok meg. És itt ugye ezt az útmutatást is megadja az Isten, és biztos itt a szeretetéről is. Ugye egyébként az útmutatásban az is benne van, hogy tulajdonképpen élő hitünk kellene, hogy legyen, de nem nagyon van. Lehet, hogy bizonyos mértékig van hitünk, de olykor nagyon sokszor ingadozó ez, de ő azt mondja, hogy ad nekünk ilyen élő hitet, ad nekünk tűzben megpróbált aranyat. És még a többi egyéb dolgokat is tanácsolja is, és amikor azt mondja, hogy megfogalmaz egy kvázi végső tanácsot, hogy ugye légy buzgóságos azért, és térj meg, és még akkor is figyelmeztet minket arra, hogy akiket én szeretek, adott esetben a megtérés reményéért is, ha máshogy nem megy, akkor megfeddem, hát ezzel még úgy kibékülünk, ugye, hogy megfed minket az Isten, hogy helyre igazít, hogy tanít, de az, hogy még meg is fenyít, hát ugye ez már nem olyan rokonszenvesnek hat. Viszont azért, ha másért nem, azért is el szeretnék jutni az 1000 évbe, mert megkérdezném Manassét, hogy ő... Mert ugye az 1000 év után azt mondja az írás, hogy még ezek a dolgok, amik itt történtek a Földön, még ingyen sem említetnek, de az 1000 évre ugye ezt nem jelenti ki, ott nagyon is említetnek majd dolgok, hogy vajon milyen hálás Manassé azért. Tényleg szoktunk hálásak lenni, amikor egy fenyítékben vagyunk? Hát nem biztos, ugye? De azért a végeredményét, amely szerint az esetleg Isten szerint való végeredmény, azt azért ugye kívánnánk. Gondoltunk már arra, hogy a Laodicea üzenet az Isten hűségének is az egyik lenyomata? Olyanokkal küzd végig, akik... ahogy megfogalmaztuk a szombatiskolán a tanítványokra, nem különösebben szerethetők, de mégis a teljes győzelemig kívánja őket segíteni. Ugye, mert így fejeződik be ez az üzenet, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki először is meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Tehát a teljes győzelmig kívánja az Isten az ő választott népét elsegíteni. Hát, ahogy a világi ember szokta mondani, amikor valaki nagyon mélyen van, hogy innen szép győzni. Ugye hát most valóban ez történik a mi népünk körében, hiszen ez az egyetlen üzenet, ahol nem találunk elismerésre méltó dolgot, így van, csak helyreigazítani való dolgot. Tehát ez megint az Isten hűségének egy lenyomata a Bibliában, hogy ilyen hűséggel küzd értünk az Isten. És mit szeretne az ő hűségével elérni? A szeretetével is azt, hogy az ő szeretete valamilyen mértékben ugye visszatükröződjék bennünk. A hűséggel, hát meg azt szeretné elérni, hogy ne úgy viszonyuljunk hozzá, hogy az alapigénkben olvashattuk, hogy ha mi hitetlenkedünk is, ha mi hűtlenkedünk is, ő hű marad. Ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Ez is az egyik nagyon fontos és vonzó jellem tulajdonsága az Istennek, és ami egyetlen reménységünk ebben van. De ő azt szeretné elérni, hogy mi is ilyen hűségesek legyünk. Hiszen ne felejtsük el, hogy a hűségben ott van az álhatatosság fogalma is, ahogy olvastuk. És mit mond az írás, hogy kik fognak üdvözölni?
Akik
mindvégig álhatatosak maradnak, azok fognak üdvözölni, és bizony, ez azt is jelenti, hogy mindvégig ragaszkodnak az Istenhez. Ma könnyű ragaszkodni az Istenhez? Hát ha mondjuk a körülményeket nézzük, akkor nem különösebben nehéz, tehát most, ha itt kinézek az ablakon, akkor nem látom, hogy most különleges szolgálatok már itt állnának, mert itt összegyűltek az emberek, és most hát ezt megszakítjuk, ezt a gyülekezést, mert micsoda dolog az, hogy itt összegyűlnek az emberek. Tehát ma még ugye nagy hátrányok emiatt az embereket nem érik. De ma van itt az ideje felkészülni arra, hogy mindenben hűségesek legyünk az Istenhez, hogy amikor már emiatt komoly hátrányok érik az embereket, akkor se rendüljön meg a hűségünk. És zárszóként két igét szeretnék felolvasni. Az egyiket nem csak azért, mert valamikor réges-régen a keresség igén volt, hanem azért, mert valamilyen módon kapcsolódik ehhez a témához. A Jelenések könyve 22. fejezet 14. versét olvasnám, és ezzel kapcsolatban egy másik igeverset is majd. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Ugye egy ószövetségi igevers, mégpedig Ézsaiás könyve 26. fejezet második verse a következőképpen szól. Nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, a hűség megőrzője. Tehát ugye nem nagyon mondhatjuk el, hogy az Ószövetségben kulcsfontosságú dolgok ne szerepelnének, hogy az Ószövetség idején élő emberek nem tudták volna megérteni, hogy mit szeretne az Isten bennük elvégezni, és mivé szeretné alakítani őket, hűséges Isten követőké. És tényleg látnunk kell itt is azt, hogy mi magunktól mindezekre nem vagyunk képesek. Tehát ezek olyan célok, amik magunktól elérhetetlenek. Valamennyi ideig, óráig való kitartás ki tud préselni magából az ember. De amikor jönnek a kudarcok, amikor jönnek a megpróbáltatások, jönnek a nehézségek, akkor nagyon sokszor ez a kitartás elpárolog. De az Istennel együtt viszont minden lehetséges. Tehát ha azt látjuk, hogy haladtunk előre, kicsit úgy haladunk előre a Krisztussal való járásban, vagy a jelenfejlődésben, hogy kettőt lépünk előre, egyet hátra, akkor még azért ne bátortanodjunk el, gondoljunk arra, hogyha mi hitetlenkedünk, és az Isten hű marad. Ő nem tagadja meg magát. És gondoljunk arra a magasztos célra, hogy igazából azt szeretné, hogy ennek a népnek a megtérő hívő maradéka azt a magasztos feladatot kapja, hogy a szabadulás üzenetét hirdethesse majd, nem csak majd, hanem már ma is, mindazoknak, akik még nem ismerik ezt az üzenetet. És gondoljuk meg azt, hogy milyen megtiszteltetés az az Isten részéről, hogy ilyen feladatot ránk bízott, és milyen szeretet az, és milyen hűség az, amely mindvégig kitartóan ragaszkodik a sokszor hűtlenkedő tanítványaihoz. És én azt kívánom mindannyiunknak, magamat is beleértve, hogy mi is épüljünk és tanuljunk Isten hűségéből, és mi magunk is a hűségnek a megőrzői lehessünk. Ámen. Mennyi édesatyánk, teremtőnk és megváltunk. Hálásan köszönjük néked, Úrunk Istenünk, hogy az igéből is megismerhetjük, és saját tapasztalatainkból is megláthatjuk, megismerhetjük a te hűségedet, a te álhatatos, kitartó ragaszkodásodat, sokszor csetlőbotló, hibázó, vétkező tanítványaidhoz. Köszönjük néked, hogy megtapasztalhattuk már az életünkben sokszor, hogyha mi hitetlenkedünk is, te erre nem elfordulással válaszolsz, ha mi hűtlenkedünk is, te nem hűtlenkedéssel válaszolsz, hanem kitartó és álhatatos ragaszkodással mi hozzánk. Köszönjük néked, hogy ezáltal reménységünk lehet abban, hogy aki az elkezdett munkát megkezdte bennünk, az majd be is fejezi az ő ígérete szerint. De add meg nékünk azt a kegyelmet, Urunk Istenünk, hogy azt a feltételt mi teljesíthessük, hogy megtartsuk a megkezdett bizodalmat, mindvégig erősen megtartsuk azt. Add meg nekünk, Urunk Istenünk, hogy egy dolgot ne tegyünk sohasem, amit olvashattunk az alapigénk előtti versben, az ne következhessen be mi rajtunk. Mert még ha csetlünk, botlunk is, te látod a mi szíveinket, hogy mi hűek akarunk lenni te hozzád. Nevelj minket úgy, hogy a te hűséged kiábrázolódjék mi bennünk. És köszönjük néked, hogy Krisztus nevében kérhettük ezeket tőled. Ámen.